Üdvözlöm Önöket! Egy Nobel-díjas amerikai tudós, Richard Smalley szerint az emberiség előtt álló 10 legnagyobb probléma közül azokat kell előrevenni, amelyeknek a megoldása feltétele, hogy egyáltalán lehessen foglalkozni az utána a sorban következőkkel. E meggondolást érvényesítve az energia a legalapvetőbb, hiszen az energia mennyisége alapvetően behatárolja mindenféle emberi tevékenység lehetőségét, még a víz nyerését is, s ha van víz, akkor van mezőgazdaság, van ipar, és így tovább. A hétköznapokban az az energia, amit használat közben szinte észre sem veszünk, csak akkor, amikor fizetni kell érte, és akkor hirtelen mindig energiatudatossá válunk. Pedig a média sokat foglalkozik az energia témájával, energiahatékonyság, ellátásbiztonság, megújuló energia, naponta hallhatjuk ezeket a kifejezéseket. Nemzetgazdasági szinten pedig évről évre változik, milyen energiahordozókból állítják össze azt a bizonyos energiamixet, ami az ország energiaellátásához szükséges, ahogy erről Asszódi Attila előadásában is hallhattak. Milyen tervek és prognózisok vannak a hazai energetikában? A szél, a nap, a víz vagy a biomassa lesz a jövő csodaszere? És nem utolsó sorban egy ilyen kis ország energiaellátása. Mennyire függ a világban uralkodó gazdasági és politikai folyamatoktól, illetve mennyire lehet függetlenedni ezektől? Ezekről a témákról lesz szó a Minden Tudás Egyeteme mai kerekasztal beszélgetésén. Üdvözlöm vendégeinket, és azt javaslom, hogy kezdjük egy történeti áttekintéssel, hogy egyáltalán az energia felhasználása az emberiség történetében, az elmúlt egy-két évszázadban milyen múltra tekinthet vissza.
Tulajdonképpen az volt ennek az ábrának az üzenete, hogy az elmúlt 200-250 évben nagyon jelentős növekedés volt az energiafelhasználásban.
Asszódi Attila energetikai mérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója, egyetemi docens.
És a különböző energiahordozóknak a szerepe jelentősen átértékelődött. Az 1800-as években nagyon durván felfutott a fa felhasználás, és aztán utána az ipari növekedést behatárolta ez a fa felhasználás növekedés. Ekkor találták meg a nagyobb szénkészleteket, jöttek rá, hogy hogyan lehet ezeket kitermelni, és akkor a fa visszaesett, és jött helyette a szén. Aztán utána beindult a kőolaj.
Láthatjuk az ábrán, tehát hogy a fa narancssárga, a szén az pedig ugye ez a lila, és a kőolaj a zöld jelölt, közben itt értelmezem a nézők számára.
Így van. Tehát a szén után a kőolaj, a földgáz, majd az atomenergia futott fel, és ma mindegyiknek megvan a maga fontos szerepe az energiaellátásban.
Hát az évszázadok során végig mindig nagyon nagy probléma volt az energia az emberiség történetében.
Ervárkonyi Ágnes, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár, akadémikus. A 18. századi magyar történelem és a történeti ökológia elismert kutatója.
Azt lehet mondani, hogy nagyon energiatudatosan éltek, mert voltak olyan időszakok, amikor egyszer csak kiderült, hogy kimerült az az energiakészlet, ami rendelkezésükre állt. Például a 13. században akkor jött a nehéz eke, tehát mélyebben szántottak, a nehéz ekéhez azonban szükség volt a szügyhámra, és az egész lótenyésztést át kellett alakítani ahhoz, hogy ezt a technikát egyáltalán működtetni tudják. A 16. században pedig a bányászat megindul, az ipari forradalom, az rengeteg energiát emészt, és hát a bányászattal kapcsolatban például Agricolának van a Rémetallica című nagy bányászat történeti munkája, ahol ő majdnem ugyanazt mondja el, amit ma, hogy a bányászat milyen következményekkel jár, pusztítja az erdőket, piszkítja a folyókat, meghalnak az énekes madarak, és hát tönkreteszi a környezetet. Mit tegyünk? Nem tehet, abba hagyjuk a bányászatot? Nem, hanem meg kell ismerni a természetet, és a természet törvényei szerint kell a bányászatot alkalmazni, úgyhogy kisebb legyen a pusztítás.
Az elképesztő, nem, hogy valahol hogy az emberiség történetében már ilyen korán ez a dilemma, vagy ez a paradoxon megjelenik.
Ez nagyon világosan megvan. Igen, ez nagyon világosan megvan, és hát a harmadik nagy esemény pedig, amikor a 16., 17., 18. században a kis jégkorszak, tehát egy általános lehűlés következik, a háborúk majdhogy nem letarolják az erdőket, a 17. században óriási fahiány következik, és akkor jön a szén, ezt Brodel szénforradalom korszakának nevezi, a szén és a gőz energia. És hát az a tragikus Magyarországon, hogy a világon második alkalommal Magyarországon mutatták be a gőzgépet, és ismerték a szénlelő helyeket a 18. században, és nem aknázták ki. Tehát Magyarország akkor kimaradt az energiaváltásból, és ennek nagyon-nagyon messze menő következményei voltak, amit aztán Széchenyi így fogalmazott meg a 19. század elején, hogy jöjjön a kőszén, éljenek az erdők. Tehát ebben az összefüggésben gondolkoztak már az ezelőtti évszázadokban.
Én esetleg a múltba való visszatekintés mellett megnézném, hogy a jövőbe mutató elemzések mit mutatnak. A nagy energiakutató cégek fölállítanak 10-20-30 évre különféle prognózisokat. Például a Nemzetközi Energiaügynökségnek a prognózisa 2030-ig azzal számol, hogy a fosszilis energiahordozóknak, a szénnek, az olajnak, a földgáznak a felhasználása az tovább növekszik, méghozzá exponenciálisan növekszik, és a 2030-as energiamixben 20%-nál kevesebb más energia van, mint fosszilis energiák. Na most a kérdés az, hogy lesz-e 2030-ban annyi kőolaj és földgáz, amennyit az energiaelemző cégek várnak, hogy rendelkezésre álljon.
Na most ez egy fontos témakör, belevágjunk ebbe? Beszéljünk arról, hogy mi áll a rendelkezésünkre, és ehhez képest mennyiben és hogyan gazdálkodunk vele. Itt rögtön látjuk az energiahordozónkénti ellátást, itt 2008-ban.
Hogyha megnézzük, a kőolaj és a földgáz összességében 70%-ot
tesz ki
ebből a mai primen energia mixből. Tehát összenergia felhasználásunk 70%-ban szénhidrogénre alapozott jelenleg. Egy olyan országban, amely ma már mind kőolajban, mind pedig földgázban szegény, ennek a jelentős része import.
Ha szabad a import statisztikát is mellé tenni, 62% a energiaimport jelenleg, és ha hozzászámoljuk a nukleáris fűtőanyagot, akkor meg 76%. Tehát nagyon súlyosan energiafüggő helyzetben vagyunk, és nyilván célszerű lenne valamit tenni, mert tanult kollégáim azt szokták mondani, hogy nem baj, ha sok energiát importálunk, ha van elég kínálat és van elég pénzünk, hogy megfizessük.
Lontai Zoltán gépészmérnök, a Magyar Energiahatékonysági Társaság elnöke, a GEA EGI Energiagazdálkodási ZRT irodavezetője.
Most kérdés az, hogy lesz elég kínálat, és lesz-e a magyar gazdaság annyira versenyképes, hogy az energiaimportnak a pénzügyi fedezetét megteremtse?
Fő probléma az globálisan, hogy a fosszilis energiakészletek azok végesek. És a nagy kérdés, ami még az első ábrán volt mutatva, az Egyesült Államokra, de az egész világra nézve, hogy ez a növekedési igény, ez meddig folytatható. Mert ami egy évmillió alatt képződött, azt az ember egy év alatt elhasználja.
Szarka László geofizikus mérnök, az MTA doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézeti Főosztályának vezetője, a Nyugat-Magyarországi Egyetem tanára. 2010-ig az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet kutatója.
És ezek a készletek végesek.
Az energiát nagy pénzekkel, nagy profittal el lehet adni, és a gazdasági erő mellett azért politikai erő is van, mert nem csak a magáncégeknek jó üzlet.
Szlávik János közgazdász, az Eszterházy Károly Főiskola egyetemi tanára és dékánja, a környezetgazdaságtan elismert szaktekintéje.
Hanem a költségvetésnek is jó üzlet, mert ugye meg lehet adóztatni, még akkor is megveszik, és nagy bajba lennének a költségvetések is, hogyha ez ugye kiesne. És az, hogy kevesebbet beszélünk energiahatékonyságról, és inkább beszélünk a termelésről, nem kis mértékben azért van, mert sokkal erősebb az érdekérvényesítés a termelésben, és sokkal jobb üzletnek tűnik, mint a megtakarításban és a hatékonyságnevelésben.
Az is egyértelmű, hogy ez egy termék, és a termékkel foglalkozó cégek abban érdekeltek, hogy ezt a terméket eladják. Ugyanakkor ma már nagyon sok cégnek az arculatához hozzátartozik, hogy próbál segíteni a fogyasztóknak abban, hogy takarékoskodjanak. De az nyilvánvaló, hogy a fogyasztók, az egyének helyett más nem tudja meghozni a döntést. Én az előadásban próbáltam exponálni, hogy tudatformálás, tudatos fogyasztó nélkül azok a változások, amelyek itt a küszöbön vannak, ezek nem lesznek lehetségesek. Tehát mindenképpen értenie kell a fogyasztónak, hogy mit, miért csinál energiával kapcsolatban.
Van két kifejezés, amit már nagyon sokszor használtak. Ugye egyik az energiahatékonyság, a másik az energiatudatosság. Én úgy emlékszem, hogy abban a szempontból is érdekes ezeket megvizsgálni, hogy az emberiség története egy picit azt is bizonyította, hogy ahogy nőtt az energiahatékonyság, úgy nőtt az energiafogyasztás is, nem? Tehát, hogy valahol a kettő érdekes módon pont, hogy párhuzamosan fejlődik.
Én valahogy szeretnék mutatni egy példát, igen, ami az előadásban is szerepelt. Ez ugye az első generációs mobiltelefonok közül az egyik, és hát itt mutatok egy másikat, ami meg mostanság modern. Ez 3,5 kg-os volt, 1800 g volt benne az akkumulátor. Ezekben a mostani 120-150 g-os telefonokban 30-35 g az akkumulátor. A kettő energiasűrűsége között olyan 20-as faktor van, tehát 20-szor több energia van egységnyi tömegben ennek az akkumulátorában, mint ennek a réginek. Ugye teljesen más a technológia, kisebbek a cellák, kisebb az adóteljesítmény, jóval több a szolgáltatás, hihetetlenül nagy energiahatékonyság növekedést értek el a mobiltelefon fejlesztők. Ugye ennek számos előnye van, ha én ezt minden nap beletenném a zsebembe, mint a másikat, akkor a feleségem nagyon haragudna rám, mert minden nap leszakadt zsebű ingel mennék haza. De szóval ez a nagyon jelentős energiahatékonyság növekedés, ez hozzájárult-e az energiafogyasztás csökkentéséhez? Természetesen nem, mert ebből néhány tízezer darab volt, ebből meg most már több mint 5 milliárd darab működik a világon. Egy kiváló példája annak, hogy a hatékonyság növekedés fogyasztás növekedéshez vezet, és ugyanezt vélelmezi lehet mondjuk a közlekedésre is, hogyha nagyon olcsó, kevés energiával működő járművek bejönnek a piacra, akkor vélhetően ez a közlekedés energiafelhasználásának a növekedés, összönövekedéséhez fog vezetni.
És ezekkel a mobiltelefonokkal pillanatok alatt lehet rendelni a föld másik feléről olyan árut, amit teljesen fölöslegesen szállítanak ide, legfeljebb 30 centtel olcsóbb lesz egy kiló paradicsom, tehát franciaországi parasztok, francia parasztok tiltakoztak a kínai paradicsom odaszállítása ellen. És egy Vég László fizikustól hallottam épp tegnap egy nagyon érdekes előadásban azt, hogy a veszprémi tej az Debrecenben a legolcsóbb, és Veszprémben pedig a debreceni. És amikor fejtegette azt, hogy milyen érzés a sofőröknek találkozni és integetni egymással, akkor az egyik tanítványa, aki ott dolgozott ilyen logisztikai cégnél, mondta, hogy ez nem így van, hanem sofőr fölviszi a budapesti lerakatba a debreceni tejet, és ugyanő hozza vissza a veszprémit.
Uh-huh. Mondok egy...
Itt van a fölösleges energiafelhasználás.
Másikat lehet, nekem hasonlót mondtak tejügyben egy alföldi kisfaluban, amikor ott látták, hogy mondjuk szlovák tejet fogyasztunk, és mennyivel jobb lenne, azt mondja, hogyha éppen itt a környékbeli tejet fogyasztanánk. Mondtam, nem biztos, mert valahonnét megtudtam, hogy a környékbeli tejet Prága mellé viszik feldolgozásra, tehát ebből a szempontból ugye ilyen furcsa helyzet van, úgymond olcsóbb szlovák tejet fogyasztani. Na most itt jön az a kérdés, hogy az egész energiaügybe, de azt hiszem, hogy Zoltán is egyetért velem, Nem azt mondom, hogy energiában népi kohókat alakítsunk ki, de minél közelebb visszük a régióba, és kisebb rendszereket, ami még gazdaságos alakítunk ki. Tehát ez a nagyság és a gazdaságosság, ez mindig borzasztó fontos. Óriási vita volt például, hogy legyen-e szalma erőmű a Tokaji hegyvidéken. Igen. És hát ugye azt mondjuk, hogy hát szalma erőmű, ez egy jó dolog, ez egy megújuló. Na de hát, ha valami óriásit akarok, és nagyon messziről ráhordom, közösségben kiderül, hogy több olajat fogyasztok el, mint hogyha eleve olajat használnék. Az jutott nekem eszembe, amikor erről beszéltek, egy óriási szalmatüzelési erő, mint ha valaki arra lenne büszkép, hogy neki a legóriásabb kerti törpéje van a kertjében.
János, hát kérdezek valamit, mint közgazdásztól. Tehát, ugye itt szerintem, hogyha mondjuk az állam, vagy hát a kormányzat fejével gondolkozunk, akkor az az alapvető kérdés, hogy ezt a logisztikai problémát, vagy a logisztikának az energia pazarlását, azt hogyan lehet uralni? Itt szigorú szabályozásokra, mostanánál szigorúbb szabályozásokra van szükség? Tudatosabb ipari döntéshozókra? Olyan adórendszerre, ami a széndioxid kibocsátást, vagy az energiafelhasználást durván bünteti? Tehát melyik az az eszközrendszer, ami le tud bennünket szoktatni arról, hogyha jó egri borunk van, akkor Franciaországból
ilyenek voltak régen a védővámok, nem?
Vagy a különböző monopóliumok. A parancsolvéképp nem megy, egy piac gazdaságban nem megy.
Szabad versenyről beszélünk,
viszont az a furcsa helyzet áll elő, ugye, hogy például a különböző termékeknek az exportját azt igyekszünk támogatni, és egész a legutolsó időkig lehetetlenítettük, most én nem akarom a kormány dicsérni, de elkezdődött egy icipici mozgás, most már eladhat a sarki óvodának az utcában lévő pék, mondjuk zsömlét vagy kiflit. Eddig nem adhatott el, eddig a gyerekek érezték, hogy milyen jó kifli illat van, de valahol itt messziről hozták a szárított kiflit. Majd nagy dolog lesz, hogy amikor például a saját bort, azt egy falusi turizmusba, azt még most se lehet eladni, Bécs mellett el lehet természetesen, tehát ennek nagy része szabályozás. A közgazdaságtanban ezt úgy hívják, hogy ilyen institucionális közgazdaságtan, gyakran elfelejtjük azt, hogy a piacra milyen bürokratikus szabályok, milyen különböző költségek rakódnak rá, ha ezeket lebontjuk, és tényleg helybe adhatjuk el. Gondold el, most exportál be akár Amerikába, vagy Franciaországba egy kiváló egri bor, ott valahol az alsó részen lesz. De ha azt el lehet adni Egerbe, vagy környékén, vagy Villányba, ne csak Egert mondjam, vagy Banacsonyba, a Juliska mosolyával, és a Józsi bácsi meséjével, hogy gyakorlatilag hogy termelték, és történeteivel, na ez például növeli a versenyképességét, és csökkeni a hatékonyságot.
De itt a méret, meg a volumen, ez nem okoz problémát? Mert attól tartok, hogy a kereskedelemnek a nagy volumenét igazándiból nem ezek a pici eladások szabják meg.
Azonos szabvány, nagyjából azonos minőség, évjárat és egyéb se, azt kell, azt mi nem tudjuk teljesíteni.
De hogy ha visszatérünk, bocsánat, hogy picit visszaterelem máshova a beszélgetésnek a menetét, azt hiszem Szarka professzor úr említette a fogyasztói attitűdöt, illetve nem az olyan megtartóztatás, vagy valami hasonló kifejezetten a tudatosságot, hogy a fogyasztásnak a növekedése az irreverzibilis folyamat? Tehát, hogy egyszerűen nem lehet azt mondani, nem lehet megértetni az emberekkel, hogy akkor nem kell még kisebb telefon, nem kell, nem tudom, mindenből még jobb, még több? Tehát, hogy ezt a szemléletváltást, amit már korábban emlegettünk, ezt olyan hogyan lehet végrehajtani?
A történelmi tapasztalat, hogy ez reménytelen.
Hadd kérdezzek valamit. Igaz-e az, hogy most már vannak ott a benzinárak, hogy már csökkent például a benzinfogyasztás?
Igen, most 10%-kal csökkent a benzinfogyasztás, és te ezzel azt sugallod, hogy a piac megoldja a problémát.
Nem,
most
vagy, azon sugallom, de... Van egy cím.
Három mítosz szoktak mondani, ami akadályozza az energetikának a továbbfejlődését. Az első a technológia mítosz, amiről egy picit már beszéltünk, hogy majd a technológia megoldja a problémákat, tehát hogy a kisebb mobiltelefon az majd megoldja a nagy mobiltelefonokhoz a problémákat. Erre rengeteg történelmi példa van, hogy a technológia egyedül nem oldja meg. A másik mítosz, hogy a piac megoldja, sajnos ez se igaz, mert a piac az rövid távon gondolkozik, hosszabb távú erőforrás gazdálkodási környezetvédelmi dolgokat nem kezelés. A harmadik mítosz az pedig arról szól, hogy amit most nem tudunk megoldani, mondjuk emissziócsökkentés, azt majd 2050-re megoldjuk. Ugye ha megnézzük a nemzetközi tárgyalásokat, most mindenki nagyon szívesen tesz vállalásokat 2050-re, mert addigra már senki se lesz aktív politikus, aki ezeket a nyilatkozatokat teszi. Tehát sajnos ezt a három mítosz, ezt nevesíteni kell, és tudomásul kell venni, hogy amiről beszélünk, életmódváltás, viselkedésváltás, fogyasztói döntések, ezek elkerülhetetlenek ahhoz, hogy itt az energiafront.
Bocsánat, ha történelmi távlatban nézzük, mennyire volt jellemző az emberiség korábbi korszakaira, mondjuk az energia takarékosság, vagy energia tudatosság?
Nagyon érdekes, mert egy energia tudatosságot tapasztalhat az ember. Például egyetlen példát, hogy mondjak, a székelyek 3 évszázadon át magyar nyelvű jegyzőkönyvekben rögzítették a szabályaikat, az együttélés szabályait. Tudjuk, hogy hatalmas erdőségeik voltak, és ebben hát az erdővédelem nagyon fontos tényező, végig mind a 3 évszázadon át, és ilyen szóval nagyon szigorú szankciókat hoztak, aki az erdőt pusztítja, vagy állatot visz be az erdőbe, vagy a művelésből kivett erdőkbe megy. Szóval ez nagyon gazdag, sokrétű, és például többször visszatérnek arra, hogy azért az erdőket mi használatba kaptuk elődeinktől, és itt ez a lényeg, hogy utódainknak meg kell őrizni. Tehát ez a tudat, hogy egy ilyen hosszú távú gondolkozás. Mostan a reneszánsz után, ugye ott az időtudat megváltozik, a jövőt előre lehet tervezni, és akkor ezt nagyon sok területen látjuk, ezt a jövővel való számvetést. Például a 18. században az óriási fapusztítások idején leírják azt, hogy az unokáinknak már nem lesz mivel tüzelni. Tehát hosszú távon gondolkoztak. Na most a nagy kérdés az, hogy ma egy átlagember tud így ilyen hosszú távon gondolkozni?
Nem az átlagemberen kellene talán számon kérni ezt a kérdést, tehát valahogy ez a globális fogyasztói társadalom, ez elkerülhetetlenül ösztönöz arra, hogy egyre többet fogyasszunk, dobjuk el a tegnap megvásárolt holmit, és vegyünk valami még jobbat, még energiatakarékosabb másikat. Nyilvánvaló, hogy fogyasztásra ösztönző az egész világ, tehát alapjaiban kellene valahogy rendet tenni, tehát annak az életmódnak, annak a szemléletnek kellene visszatérni, hiszen a növekvő energiafogyasztás végül is azt jelenti, hogy a Földnek a természeti tőkéjét feléjük. Az egész környezetszennyezésben a legjelentősebb tényező ez az energiatermelés és az energiafogyasztás.
Szabad a Zoltán megjegyzéséhez, csak egy nagyon
röviden.
Mind a három megállapításoddal egyetértek, az egyikhez tennék egy megjegyzést. Piac nélkül nem lehet megoldani a problémát, egy magára hagyott piacsal szintén nem lehet megoldani a problémát, tehát épp az a lényege a modern közgazdaságtannak. Most a válság idején számos Nobel-díjas közgazdász jött, úgy nem lehet megoldani, annak alapján adják a jelentéseket, ahogy mondod, hogy előnyös legyen a következő negyedéves tőzsdebeszámoló. Tehát befolyásolni kell például, és erre megvan piackonform eszközzel a különböző energiaárakat.
Uh-huh. Attila, szeretett volna mondani?
Én annyit szeretem volna hozzátenni még az előző kis beszélgetéshez, hogy az előadásban én bemutattam egy ábrát, amin a humán fejlettségi mutató volt látható, hogy ez hogyan korrelál a villamos energiafogyasztással. És ugye azt mondtam az előadásban, hogy a villamos energiát, vagy az energiát azt alapjában, mivel nem azért fogyasztjuk el, mert hogy szeretjük elfogyasztani, hanem mert hát különböző szolgáltatásokat veszünk igénybe, amelyek hát befolyásolják nagyon jelentősen az életünket. És mondjuk, hogyha megnézzük a 200 évvel ezelőtti embernek az életkilátásait, az élettartalmát egy átlagos embernek, hogy milyen egészségügyi rendszert vehetett igénybe, milyen oktatási rendszert vehetett igénybe, milyen alapinfrastruktúrák álltak rendelkezésére, és akkor ebben óriási nagy különbség van a mai helyzet, meg a 200 évvel ezelőtti helyzet között. Az, hogy ilyen fejlettek vagyunk, akár információs technológiában, akár másban, az nagyon komolyan befolyásolja az oktatási és az egészségügyi rendszert. A 200 évvel ezelőtti embernek esélye nem lett volna arra, hogy egy belső sérülésnél olyan orvosi segítséget kapjon, mint ma. Vajon, hogyha tényleg mondjuk egyszer beleütköznénk egy nagyon durva energetikai korlátba, és az energiafogyasztásunk elkezdene csökkenni, mert hogy nem állnánk rendelkezésre megfelelő készletek, bele tudnánk abba menni, úgy általánosan emberiség, hogy ezeket az egészségügyi oktatás és alatóbbi szolgáltatásokat leadjuk és visszamenjünk a fejlettségben?
Hát nem hiszem, ezzel foglalkoztak, és amint említettem, Agricola erről ír is, hogy azt mondják, hogy hagyjuk abba a bányászatot. És erről azt mondja, akkor az emberiség leszállna egy olyan szintre, amit már nem lehet elviselni. Tehát ez nem járható út.
És a jelenlegi rendszernek az életminőségre gyakorolt hatására mit tetszik gondolni? Mennyiben mondjuk tényleg ezt a születéskor várható élettartamot, az alap életkörülményeinket mennyire befolyásolja az, ahogy ma élünk?
Hát nyilvánvaló, hogy ez egy olyan kialakult életforma, amiből nagyon nehéz visszalépni, vagy más rendszert kialakítani.
Hát csak valami nagyon erősként, külső kényszerítő erő hatására, vagy nem tudom, sok hatására. Ha picit visszatérünk a magyar energetika kérdésére, ha nem bánják, vannak ajánlataim, jó? Tehát miről beszélünk? Víz, szél, nap, biomassa. Most a megújulókról térünk át, hogy az akadémiának már külön stratégiája van a megújuló energiák hasznosításáról, a nemzeti cselekvési tervben is ugye van erről külön szó, említettük, hogy most olyan 6-7% körül van ugye amit az összességében, a távlati cél a 15%, merre induljunk el, melyikben van a legnagyobb potenciál ezek közül?
Én azt hiszem, a nemzeti cselekvési terv az egy több hónapos szakmai grémiumok által támogatott munka eredményeképpen jött ki, és én úgy tudom, hogy úgy nagyjából konszenzus van, hogy abba foglaltakkal úgy nagyjából mindenki egyetért. Most itt először is azt jelezném meg, hogy ezt a bizonyos 14,65%-ot csak egy csökkentett energiafelhasználású jövőkép mellett tudjuk teljesíteni.
Tehát nem feltételezik azt, hogy az állampolgárok sokkal tudatosabban
tehát feltételezik azt, hogy egy energia szegényebb pályán fog fejlődni Magyarország 2020-ig, tehát annak a kisebb energiafogyasztásnak a 14,65%-et.
Bocsát, ezt mire
ezt egy külön programként szervezendő energiahatékonysági, energiatakarékossági programra alapozzák. Tehát az első nagyon fontos dolog, hogyha így fogyasztjuk tovább az energiát, mint eddig, és így növekszik az energiafogyasztásunk, akkor a 14,65-nek nincsenek meg a forrásai. Na most amennyiben tényleg energiahatékonysági intézkedéseket csökkentjük az energiafogyasztásunkat, akkor ennek a 14,65%-nak a teljesítése nagyon nagy kihívás, és itt kell elmondani, biztos a nézők is tudják, hogy energiahordozókban szegények vagyunk, de megújuló energiákban is szegények vagyunk. Ugye síkországként nincs jelentős vízenergia lehetőségünk.
Kevés a csapadék, még ahhoz is.
Kárpát-medencében nem fúj ugye a szél, mint a holland tengerparton, és a biomasszát pedig szeretnék inkább az élelmiszerpiacon értékesíteni. Tehát nagyon gondosan és jól kell gazdálkodnunk ahhoz, hogy ez a 14,65 teljesítmény.
Ebben a könyvben azt hiszem egyébként, hogy ezért a vízről érdekes dolgokat írnak, tehát hogy azért ugyanúgy nagyon rosszak az adottságaink, de ha jól emlékszem, szóval ki is írtam, hogy azt a rossz adottságnak talán a 6%-át használjuk ki. Tehát már mint ami a vízben lévő energiapotenciálnak a hasznosítási aránya, míg az összpotenciál ami pedig lehetne, az az ország villamos energiafogyasztásának a 20%-át érhetné el bizonyos feltételek mellett.
Óriási vita folyik az ökológusok és a műszaki emberek között, és hát mind a két oldalról nagyon-nagyon tisztességes hozzáállással megy ez. Az a baj, hogy Bős-Nagymaros óta van egy bénaság, ami ráült erre az egész kérdésre, és nem mernek róla beszélni. Ez a könyv, ez az Energia Stratégiai Munkabizottságnak a könyve, ez fölveti azt a kérdést, hogy újra talán nyíltan kellene beszélni erről a vízenergiáról, mert valószínűleg sajnos a energiára szükség lesz, és erről az energiapotenciáról nem mondhat le az ország.
És tehát ezt kimondhatjuk, hogy Bős-Nagymaros miatt lett tabu téma?
Hogyne, hát ezt ma is megéljük, ez politikai téma volt tulajdonképpen. Ugye, a rendszerváltás közvetlen előzménye, és hát ez emiatt most valaki akkor letette a voksot, én magam is tüntettem nyilvánvaló, akkor 1988-89-ben ott voltunk. Most már, hogyha hát tudnám azt, hogy 1700 milliárd forintba került az a villanyenergia költség, amit emiatt kellett Szlovákiának hát kifizetni, kellett Magyarországnak megvásárolni, akkor lehet, hogy most már egy picit árnyaltabb.
Ugye mondjuk hát Magyarország, ezt az egy információt hagyom még el, hogy ugye az úgynevezett szivattyús, tározós erőkről beszélünk, és én úgy tudom, hogy szinte az összes európai országban van ilyen, van, ahol több is van, hogy egyedül nálunk nincs.
Éppen ezt akartam mondani, hogy ketté kell választani a vízenergia felhasználást. A Bős-Nagymarosi erőmű rendszernek az ügye az alapjában véve egy nagy folyami vízerőmű lett volna, nem elsősorban azzal a céllal, hogy ott szivattyús tározást lehessen végrehajtani. A másik kérdés, hogy akár a Dunától teljesen függetlenül attól távol is lehetne Magyarországon, vagy határainkon kívül olyan szivattyús tározós vízerőművet létesíteni, amiről az előadásban beszéltem, és nagyon sokat segítene, akár egy folyami vízerőmű, akár pedig egy ilyen szivattyús tározós vízerőmű abban, hogy az egyébként nagyon ingadozó megújulókat, elsősorban a szelet és a napot, jobban be lehessen csatolni a magyar villamosenergia rendszerbe. Az előző gondolathoz én csak egy mondatot szeretnék hozzátenni. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a Bős-Nagymarosi ügy az a rendszerváltásnak a trójai falova volt, amivel hát sikerült Tróját bevenni, de hát mivel most már Trója elesett, esetleg azt a falovat ki lehetne tolni arról a főtérről, és hát valami másnak teret adni ott.
Mondjuk egy nyílt vitának.
Tehát én azt gondolom, hogy erről beszélgetni kellene. Nem kell ezt a dolgot most eldönteni, hanem szakmai párbeszédnek kellene elindulni annak érdekében, hogy egyáltalán tisztán lássanak a szakemberek, meg a közvélemény is, mert senki nem lát ma tisztán ebben a kérdésben.
A víz kapcsán, hogy elég sok vízünk van, mink van víz, van jó talajunk, van napfény. A vizet és mondjuk a biomassa. hosszú-hosszú időn keresztül történelemben úgy használtuk, hogy a vizet felhasználtuk, hogy biomasszát állítottunk belőle elő, mikor bejöttek a bolgárkertészek, élő munkával nagyon értékes biomasszát állítottunk elő. Ezt a vizet most nem csináljuk, mert olyan bután történik a szabályozás, hogy ezt a kormányok megtanulták, ha valahol negatív környezeti hatás, azt megadóztatják, de ahol pozitív egy természeti erőnek, ott nem adják oda pluszba a pénzt. Tehát célszerű lenne a vizet olcsóbban adni, ezt felhasználni olyan termékeknek, és kvázi vízért behozni energiát, akár közvetlenül olajat, akár energiaigényes termékeket. Ez célszerű lenne egyébként az energiamérlegbe számba venni. Hatékonyság tekintetében az a Közép-Európai Egyetem vizsgálatai szerint a magyar épületállományban 70% energia megtakarítás van. Na most ez nem azt jelenti, hogy Mari néni hazamegy és lekapcsolja a villanyt, és sötétben is 15-ös égőnél olvassa az újságot, hanem azt jelenti, ez ugyanúgy üzlet. Tehát ugye ez üzletet jelent, mert szigetelni lehet, a borzasztóan elavult energiarendszert, jó magam is, amíg föl nem újítottam a házat.
Docens úr is beszélt az előadásában.
Körülbelül 50%-os energiahatékonyság volt. Most nem is tudtam, de jó mesterem volt, rábeszélt egy olyan cirkót, ahol visszaforgatja a füstgázt, előmelegíti, 90%-os van. És ebbe egyébként említetted, hogy nem a lakosságot kellene megnézni. Hát gondoljuk végig, hogy ebbe a szigetelés és a nyilázárok cseréjébe is a 60.000-70.000 forintos nyugdíjas néni is beszállt.
Pontosan ez a kérdés, a magyar gazdaság elbírja ennek az 1,2-1,5 millió úgynevezett kádár kocka, hogy ez az a hagyományos ilyen 100 négyzetméter alapterületű ilyen
70-es években
épült háznak a felújítását. Lehet, hogy ez most ez ilyen nagyon manipulatív ez az adat, de azért bedobom itt, tehát hogy az állami évi kb. 3,6 milliárd forintot költ a panel programra, tehát az energiapazarlás mérséklésére, és ezzel párhuzamosan 90 milliárdot költ ugye távhődíj és gázár támogatásra. Tehát, hogy nyilván az a 90 milliárd jó helyre megy, nem erről beszélek egyáltalán, csak hogy olyan ezek az arányok, ezekről önök mit gondolnak? Mert hogy itt a hosszú távú perspektívákról beszélünk.
Tehát nyilván itt el kell végezni azokat a hatásvizsgálatokat, amelyek kimutatják, hogy egy forint állami vagy adópénz az hol hasznosul a legjobban. És vigyázni kell, mert az energia az azon kívül nagy biznisz, rengeteg lobby van benne. Tehát a lobbik azok szeretik eltéríteni az igazságtól a döntéshozókat. Nyilván ez az épületszigetelés ez egy rendkívül fontos terület. Ugye a teljes energiafelhasználásnak körülbelül a harmada az épületállománynak a fűtésére, melegvízellátására fordítódik, de itt is be kell tartani bizonyos észszerű határokat. Tehát mondjuk nem érdemes egy 15-20 év megtérülési idejű szigetelés fölrakni egy olyan házra, amelyiknek csak 10 év a maradék élettartama, vagy mondjuk árvizes területen van. Tehát bizonyos józanságot
sok szempontot betartva, kell figyelembe venni.
Sok szempontot kell figyelembe venni, igen.
Tehát ez kellene egy jó program? Mert igazándiból akkor fog működni, hogyha emögé oda lehet tenni a finanszírozást, hogyha olyan banki háttér van, amellyel adott esetben egy kis nyugdíjas is belemer vágni egy ilyen programba, és az összérdekeltségi rendszert kell megteremteni ahhoz. Erre számos példát lehet látni a nagyvilágban, más országokban, energetikában, amikor a kisembert is involválni tudják. Persze ez alacsony banki kamatok kellenek az adott országban, és stabil szabályozási környezet, ami engedi, hogy valaki elmerje dönteni, hogy mondjuk 10 évre ebbe beleteszi a pénzét, Attila, vagy felvállalja ezt a kockázatot.
25 éve indult Amerikába ez az tehát amikor a bankok úgy finanszírozzák, hogy a energia megtakarításnál visszanyert pénzből, tehát semmivel nem került többe a lakónak, ez az ESCO, Energy Saving Companies. Valahogy a mi bankjaink enélkül is megvannak, és rizikósnak tartják. Na, emögé lehetne állami kötelezettségvállalást is, nem a költségvetésből, hanem a bankoknál finanszírozni. És például Amerikában van két barátom, az egyik élt egy 25 éve épített 70 négyzetméteres apartman, azt használt, a másik megépített egy 300 négyzetméteres kompozitanyagokból egyéb házat, erre az apartmanban volt nagyobb az energiaköltség. Tehát műszakilag és technikailag meg lehet oldani az ügyet. A hatékonyság, mert itt említetted, hogy gazdasági hatékonyságot kell számolni, a politikusok politikai hatékonyságot is számolnak,
és az, néha
az többet jelent.
És csak néhány éves periódusban való gondolkodás jellemző általában. Végezetül azért egy picit a megújulókhoz térjünk vissza, mert azt gondolom, hogy egy nagyon komoly társadalmi igény van, vagy ez érezhető, hogy a társadalom felől egy ilyen nyomás, nyilván a klímavédelem miatt, a környezetvédelem miatt, hogy, és beszéltünk erről a potenciáról is. Mi a helyzet a sokszor emlegetett biomasszával? Ebben mekkora még a fejlődési potenciálunk? Ugye vannak már gyakorlati tapasztalatok, hogy hogy működik egy ilyen erőmű. Ugye van, ha jól tudom, van száraz biomassza, nedves biomassza, és egyáltalán az energia mire jó?
Ismételten utalnék a Nemzeti Cselekvési Tervnek a számaira, ez az a száma, hogy 2020-ig 500 megawatt biomassza, pontosabban száraz szilárd biomassza alapú áramtermelő kapacitás kellene működjön Magyarországon, 100 megawatt biogáz alapú, és 100 megawatt alatt kellene geotermális áramtermelő kapacitás működjön. Ezen kívül olyan kb. 750 megawatt szélről szólnak a tervek. Na most úgy tűnik, hogy ez a biomassza mennyiség, ami ennek a programnak a megvalósítása szükséges, ez Magyarországon rendelkezésre áll, illetve megtermelhető. Néhány számot mondjuk olyan 7 millió tonna biomasszáról van szó, olyan 2-3 millió tonna a hagyományos erdőségekből kijön, és ez az erdészeknek, erdőtulajdonosoknak ez megélhetési lehetőséget biztosít. Van olyan 11-2-3 millió tonna mezőgazdasági melléktermék, kukoricaszár, napraforgószár, szalma, stb. Most ebből biztosan megint néhány millió tonna kivehető ökológiai károsodás nélkül, és kellene ültetni. Ugye Magyarországon is túltermelés van a mezőgazdaságban, ha túltermelést úgy akarnánk mérsékelni, hogy bizonyos gyengébb minőségű területeket átállítunk energianövény termesztésre, akkor ez a mondjuk 7-8 millió tonna biomassza ez előállítható, biztosítható ehhez a programhoz.
Én azt hiszem, hogy az Akadémia Energia Stratégiai Munkabizottsága által kiadott könyv alapján sok mindent érdemes állandóan újra és újra gondolni. Tehát az a jelentőség egy ilyen akadémiai kiadványnak, hogy teljesen mentes a lobby érdekektől, tehát a kutatóknak a tudományos meggyőződése az, ami ezt íratta. És hát a Nemzeti Cselekvési Terv egy picikét optimistának tűnik az én számomra. Nyilván ezt állandóan update-elni kell, tehát vissza kell vezetni, át kell gondolni újra, hiszen a feltételek is változnak. Esetleg a klímapolitikának a követelményei, hogy miért csak a széndioxiddel foglalkozunk, miért nem foglalkozunk a környezetszennyezésnek a többi változatával, a geoszférát, a hidroszférát, az atmoszférát egyaránt ezerféleképpen szennyezi az emberiség, éppen az energia termelés és a felhasználás, a fogyasztás által. Úgyhogy sokkal körültekintőbbeknek kell lennünk szerintem, mint amilyenek a döntéshozók. Nyilván szükséges valamit tenni, és hát ezért voltak ezek a leegyszerűsített követelmények, és ennek keretében tűztek ki különféle célokat, de ezeket állandóan igazítani kell a valósághoz, és a kutatónak, a tudósoknak az a kötelessége, hogy kritikusan szemléljék ezeket a mindenkori nemzeti cselekvési terveket.
Picit összefoglalom, amit eddig hallottunk, vagy ahogy én értettem, hogy picit hallgattunk a szélről, amiről azt úgy érzem, hogy van szeg azért, mert az abban meg az önelőadásról is hallhattuk, hogy azért pont az ingadozás miatt azért akkora potenciál nincs benne. A napról sem beszéltünk nagyon sokat, ellenben nagyon nyilván sokat beszélt, szó esett a vízről, biomasszáról, geotermális energiáról és másokról. Az érdekelne engem, hogy a legelején még felvetettem azt, hogy ezt a bizonyos energiafüggetlenség, ez vajon elérhető-e, hogyan érhető el? Ugye külföldön ismerünk programokat, mint például Ausztriában az egy falu, egy megawatt program, tehát amely bizonyos mértékben azért azt a falut, egyrészt nem kell, hogy a gázvezetéket nem kellett építeni, de hogy elindult egy olyan, ha tetszik, belső önszerveződési folyamat, amely végül is ezt a függetlenséget tűzi ki valahol célul. Hogy ez Magyarországon megvalósítható-e, illetve vannak erre mutató jelek?
Elnézést, említette, hogy nem beszéltünk a napról. Én kérdezem okos műszaki barátaimat, hogy igaz-e, ha én azt mondom hallgatóimnak, itt egytúlú közgazdászként, hogy talán hosszú távon a megújulóknál abba az irányba kellene menni, minél közelebb legyünk a naphoz és a földhőhöz. Tehát, és minél messzebb megyünk, tehát éppenséggel energiafű, meg egyéb, ahol már olajat kell használni, stb. Az már rizikósabb. Tehát ha a napot különböző módon, főleg fűtésre, ahogy mondod, mert amikor már villamos áramra az már nem éppen nálunk, vagy a földhő,
az egy sokkal nagyobb lehetőség és környezetbarátabb és fenntarthatóbb, mint mondjuk éppenséggel a kukoricából a bioetanol vagy a repcéből.
Mekkora potenciál van abban?
Minden megújuló potenciálnál van egy elméleti potenciál, meg van egy gazdaságosan kihasználható potenciál. Erre készült egy MTA tanulmány, amelyik azt hozta ki, hogy a legnagyobb gazdaságos potenciálja pillanatilag a biomasszának van, ez olyan 250 petazsúl körül van, összehasonlításként az ország energiafogyasztása olyan 1080 petazsúl körül van. Nyilván van nagy nap, meg föltő potenciál. Na most a napnál, ha már itt tartunk, az úgynevezett passzív szolártechnika, amikor ugyanúgy építjük a házat, ahogy gondolnánk, csak egy kicsit okosabban, hogy be tudjon sütni a nap, meg a beérkező hő az tárolva legyen. Ennek végtelen lehetőségei vannak, és úgy tudom, hogy pont a Műszaki Egyetemen nagyon kitűnő mérnököket képeznek ezen a területen. Egyre csökken a úgynevezett aktív szolár technikáknak a megterülése, amikor használati melegvizet csinálunk a napenergiával, és pillanatnyilag a napelemek, amelyek a napból villamosenergiát állítanak elő, meglehetősen magas önköltséggel a energiahivatal számítása szerint egy 80 forint körüli kilovattóránkénti önköltséggel termelnek, de a technológia fejlődésének köszönhetően ez a szám ez fokozatosan csökkent. Tehát azok az országok erőltetik a napelemes programokat, amelyek úgy gondolnak, hogy a valamikori napelemes világpiacon ők, mint exportőrök tudnak majd sikerre szerepelni.
Illetve azok az országok, akik nagyon jól tudnak villamos energiát tárolni, szivattyús tározós vízelővek segítségével. Tehát a villany, napból villany előállításnak ez a rákfenei, hogy éjszaka nem
sír. Elektromos autó is egy jó tároló lenne, hogyha ezzel terjed, nem? Mondjuk itt a megújulóknál.
Jó tároló, csak ott is a szinkronba hozni a termelést, a fogyasztással, a termelést, a töltéssel, az megint nem megy simán, mert véletlenül az elektromos hajtású autókat éjszaka fogják tölteni, és a nap meg majd továbbra is nappal fog sütni. Tehát itt ez egy nagyon jó összefoglalója volt, amit a Zoli elmondott. A nap elsősorban szerintem nem a villamos energia termelésben fogja játszani a főszerepet, hanem építési technológiában, illetve használati melegvíz előállításban, és ott sokkal rövidebbek a megterülési idők.
Hát elvileg ezekkel az ügyes hálózatokkal, ezeket a plug-in feldugós autókat lehet használni rendszerszabályozásra, úgyhogy aki földugja az autóját a hálózatra, az egy mikroprocesszoron keresztül rögtön egy szerződést köt a szolgáltatóval, és a szolgáltató tudja, hogy mennyit szabad az ő akkumulátorából használni. A probléma az ott van, hogy hihetetlen akkumulátorkapacitás van egy ilyen programhoz, az akkumulátorokhoz meg kellenek ritka fémek. Tehát sajnos itt anyagoldalon fogunk egy korlátba ütközni. Mondjuk a lítium az nagyon jó könnyű akkumulátort lehet csinálni a lítiumból, de már nincs annyi lítium, ami egy ilyen programot el tudna látni. Tehát sajnos mindenütt belefutunk valami korlátokba, minden megújuló energiának
és
is megvannak.
Még egy gondolat, ha visszatérünk, felvetettem ezt az osztrák példát, ezt a egy falu, egy megawatt példát, ez mennyire lehetséges alternatíva nálunk?
Én azt gondolom, hogy az előbb már említett kisléptékű biomassa felhasználásnak egy gyönyörű példája. Nem szabad a biomasszát messzire szállítani, mert akkor nagyon nagy szállítási költség és nagyon nagy fosszilis energiafelhasználás társul a szállításához. Szerintem, ugye ezt magyarul falufűtésnek szoktuk mondani, ebben van fantázia, ehhez egyrésztről tőke kell, beruházók kellenek, akik ebbe beleteszik a pénzt, és hát kell egy stabil, kiszámítható szabályozási környezet, ami hát motiválja abban a befektetőket, hogy ebbe bele merjék tenni a pénzüket.
Hát ez egy nagyon fontos kérdési zárás volt, de ennek azért fussunk neki, van pár percünk, hogy ki hajlandó ma investálni a magyar energetikába?
Picit most először vitatkoznék az Attilával. Tehát mi elvégeztük ezeket a számításokat. Egy családi ház energiállátása egy falra akasztható gázkazánnál mondjuk 20 000 forint kilovattonként, ugyanez egy egyedi mondjuk faelgázosító kazánnál 50 000 forint, és falufűtése meg 500 000 forint. Tehát valóban ez egy nagyon fejlett, nagyon kitűnő megoldás, de hihetetlen finanszírozási igénye van, és az a lakó, aki a családi házába akar 1 kW fűtési energiát, az ezt nem tudja finanszírozni.
Én azt visszavezetném az eltérő energiasűrűségekre, hát a professzorasszony tulajdonképpen az energiasűrűségnek a problematikájáról beszélt a történeti visszatekintésben. Ugye a biomasszának a kis energiasűrűségével szemben a szén, a nagy energiasűrűségű szén kellett, és azt tudta a környezetet jobban megóvni annak idején, és kielégíteni a társadalomnak a szükségleteit. A biomasszának a kis energiasűrűsége miatt, tehát tulajdonképpen elhangzott a közgazdász professzor úrnak a hozzászólásában, hogy ha egyre nagyobb, tehát V-egyenlő F-szeres munka kell behozni az égető műbe azt a biomasszát, és ez a munkamennyiség ez egy bizonyos távolság esetén már fizikailag nagyobb lesz, mint az az energia, amennyit a biomassza ér az adott területi energiasűrűséggel számítva. Tehát valahogy a felhasználhatóság határait, most én nagyon durva hasonlatot mondok, Munkácsi Mihály rőzsehordó asszonya az talán körül rajzolja, de a szerencsi égetőmű a semmi esetre se lehet példa. Az egy falu, egy megavat, azzal, hogy a falunak a hulladékát és egyebeket, talán ott van a megvalósíthatóság.
Nekem még az a kérdésem, hogy a szélenergia az teljesen reménytelen Magyarországon, mert
hagyj válaszoljak röviden, mert kevés időnk van, a professzor úgy előadásában pont az volt a baj, hogy hát egyrészt nincs is annyi szél, másrészt meg, hogy annyira ingadozó, ha jól interpretálom, amit hallottam, hogy pontosan ez a kiszámíthatatlanság, meg ez a, mi is a szakkifejezés erre?
Ki kell szabályozni a
szeret. Igen, tehát egy szabályozhatatlanság miatt.
Rendszerbe ki kell igen.
Nagy ingadozás, köszönöm szépen.
Ez azért nagyon érdekes, mert a 17.-18. században rengeteg szélmalmot létesítettek, például Bécs körül van véve szélmalmokkal, mert ugye a vízimalmokat már nem tudják még tovább növelni azoknak a számát, és akkor szélmalmokat létesítenek, és Magyarországon is a 18. században jönnek a szélmalmok, és 48 előtt 50 szélmalom van, tehát hogy az Alföldön azért a szélmalmok azok nagyon működtek, és itt az unokám éppen a szélenergiáról írt egy disszertációt, és ott az volt, hogy nagyon-nagyon tőke igényes ez a szél energia felhasználása.
Itt van egy nagyon egyszerű technológiai oka ennek az ellentmondásnak, ami a két kijelentésünk között látszik, de közben nincsen ellentmondás. Mert hogy a szélmalom ugye lisztet állított elő, amelyet nagyon jól lehetett tárolni. Ma meg villamos energiára van szükség, amelyből, ahogy az előadásban elmondtam, minden egyes másodpercben annyit kell előállítani az erőműveknek, amennyit a fogyasztók felhasználnak. Van. Tehát ennek következtében vélem kikerül a tárolás, a lisztnek a tárolása ebből a technológiai sorból. Ezért van az, hogy a szélmalmokra jól használható a szélenergia, itt viszont egy kicsit problémásabb.
A mechanikus energiát, ugye, az megy, de ha villamos, akkor az már nem gazdasági.
Ugye mindegy, hogy a lisztet mikor állítjuk elő, csak amikor jön a vásárló, akkor tudjunk neki adni lisztet. Itt pedig a villanynál mindig annyit kell leadnunk.
Nagyon érdekes, a párizsi pékeknek az igényeit a szélmalommal is segítették kielégíteni, és ezt azt hiszem Brodel számította ki, hogy ez mennyi energiát termeltek ezzel, szóval valóban ezzel ilyen összefüggés, ez nyilvánvaló.
Köszönöm szépen, hogy eljöttek, meg köszönöm szépen a beszélgetést. Az emberiségnek az anyagi növekedésen alapuló fejlődését az energia fogja megállítani, vagy az fog határt szabni? Ezt kimondhatjuk?
Vagy az energia, vagy a technológiát a ritka földfémek, esetleg az ivóvíz is lehet, vagy pedig a termőföld.
Ezen nagyon érdemes gondolkodni, de fontoljuk meg, ha most csak azért, mert félünk attól, hogy beleütközünk egy korlátba, megállítanánk a fejlődést, egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazt a pályát tudnánk beírni, és eljutnánk egy megoldáshoz. Tehát szerintem itt az a kulcsa a jelenlegi helyzetnek, hogy engedni kell fejlődni a technológiát is, meg a tudatunkat is, és így talán esélyünk van arra, hogy találunk egy fenntartható utat. Megoldás.